egymásra hangolva. Riportok, beszélgetések a Halas Rádióban.
Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Halas Rádió minden kedves hallgatóját. Az Egymásra hangolva magazint hallgatják. Én Beke László vagyok, ennek a magazinnak a műsorvezetője. Beszélgető partnereim majd bemutatják saját magukat. Én egyelőre csak a nevüket mondom. Idősebb és ifjabb Balog István urak ülnek velem szemben egy-egy mikrofonnál. Azt kell róluk tudni, hogy ők a halasi csillagvizsgálónak a szakemberei. Aztán, hogy hogyan alakult ez a munka, és jelen pillanatban hol tart, ezt majd ti fogjátok elmondani. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket is itt az adásban. Személyes emlékeim közé tartozik az, amikor egészen kisgyerekkoromban, ha jól emlékszem, egy Kulin György nevezetű embernek a műsorát néztem a televízióba, aki a műsor végén azt mondta, hogy 700 forintért utánvéttel bárkinek tud küldeni egy körülbelül 1 méter hosszú csillagászati távcsövet. Ez akkor az édesanyám számára nagyon nagy pénz volt, de látta a szemembe azt a kétségbe esett vágyakozást, hogy én egy ilyet szeretnék, és azt mondta, hogy akkor megszerezzük, és pár hét múlva tényleg megérkezett egy papír csomag, amiben egy szürke műanyag cső formájában ott volt a távcső, és amikor kipróbáltam, akkor hihetetlen élmény volt számomra a Hold krátereit látni. Én nagyon jól tudom azt, hogy egy körülbelül fél órás műsorban a Végtelen Világegyetemet, annak a titkait nem lehet összefoglalni, de mégis azért próbáljuk meg valahol. Az idősebbik Istvánt kérdezem, hol kezdődött ez a te részedről?
Legalább egy fél évszázadot vissza kell menni. Tudnélik, a születésem után én is valahogy belesodrottam a csillagászatba. Én Kiskumajsán születtem, csak nekünk egy nagyon széles utcánk volt. Akkor régen Csontos Károly utcának nevezték, aztán később Vorosilov utcának, és ott laktam, és nagyon széles utca volt, és abban az időben az volt a szokás az időseknek, hogy a ház elé kiültek, de nálunk rét volt ott egy nagy mező a ház előtt, és akkor oda plédekkel vagy rossz öreg kabátokat kivittek, és arra leültettek bennünket, és itt anyám mutatta, hogy jé, ott egy valami égitest van, de azt mondja, hogy üstökös. Én azt néztem, fogalmam se volt, hogy mi az, hogy üstökös, és akkor próbáltam anyámat megkérdezni, hogy és mi az az üstökös? Mi az egy égitest? És engem ez roppant érdekelt. Idősödtem, anyám nagyon vallásos ember volt, és mindenáron papot akart belőlem csinálni. Mióta beszélni tudok, azóta én ministráltam a templomba. Annyira megtanultam a latint, de akkor mindig latinul beszéltek, hogy ma még egy misit el tudnék mondani latinul. És ez úgy befejeztem a 8. Kiskumajsán, akkor ugye hát szakmát kellett választani minden, és hát anyám nagyon ragaszkodott ahhoz, hogy én a papi pályára menjek, és apámnak könyörögtem éjjel-nappal, hogy csak ne, én nem akartam, és akkor én elkerültem később Pestre, Pesten folytattam tovább a tanulmányaimat, ott találkoztam én, az előbb, amit említette, a Kulin távcsövet, és erről egy picit visszatérnék, ott találkoztam Kulin Györggyel. 50-es évek végén volt, Kulin György engem tanított, vagy 20 évig, és elmondjam azt, hogy olyan tanítómesterre találtam, ami meghatározta az életemet. Tőle annyi mindenséget megtanultam a tudományon kívül, tehát azt az emberséget, ami az az ember belém tudott vezetni. Tehát ott tanultam sokáig, még Kiskunhalasra nem jöttem. Miért jöttem Halasra? Első rész családi okokból, anyám ugye már idősebb volt, beteg volt, tehát haza kellett jönnem. De miért lett egy csillagvizsgáló? Én már az 50-es évek végén az Uránia csillagvizsgálónak tagja voltam. 60-as években már bemutató csillagász voltam. Na most itt a Kulin György volt az igazgató, és mikor eljöttem Pestről, és egyszer azt mondja nekem, hogy hát Délalföld, azt mondja, hogy fehér folt a csillagászat számára.
Pedig egy barátom, akivel én is főiskolásként lejöttem, vagy lehoztam egyszer ide erre a vidékre, azt mondta, amikor este fölnézett az égre, hogy valószínűleg erre van a legtöbb csillag. Hát ez lehet, hogy egy szubjektív dolog volt. István, tőled kérdezném még, hogy ugye te beleszülettél ebbe a családba, és említetted is a megelőző beszélgetésből, hogy te a hivatásodat illetően nem vagy csillagász, mégis nagyon közel állsz ehhez a tudományterülethez. Hogy alakult ez?
Ahogy említetted, tulajdonképpen én beleszülettem ebbe a csillagászatba. Édesapám révén egész pici gyerek korom óta tulajdonképpen napi kapcsolatba kerültem ezzel a tudományággal, és hát innentől tulajdonképpen egyenes út vezetett ahhoz, hogy hivatásszerűen is tudjam ezt csinálni, és foglalkozzak vele.
Gondolom, hogy jó iskolád volt édesapád mellett.
Természetesen tulajdonképpen mindent megtanulhattam tőle, ami ehhez a tudományhoz szükséges.
Jó volt tőle tanulni, vagy szigorú tanárod volt?
Nagyon jó volt tőle tanulni, de apaként szigorú volt. Igen, igen, tehát többet követelt az én nagyságrenddel. De viszont ezt örömmel teljesítettem.
Ez a fajta szeretet és érdeklődés megmaradt a későbbi évekre nézve is.
Hát igen, úgy tűnik, hogy nagyon sikerült beoltani.
Kedves hallgatóim, most néhány percig zenét hallgatunk, és utána folytatjuk ezt a, úgy hiszem, hogy izgalmas beszélgetést.
Egymásra hangolva. Riportok, beszélgetések a Halas Rádióban.
Ismét sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Idősebb és ifjabb Balogh István urakkal beszélgetünk. Hát az életeteket nagyjából sikerült már fölvázolni, és valahol ott maradt abba az előző blogban a beszélgetés, hogy megérkeztél Kiskunhalasra. Most én egy-két évvel ezelőtt, amikor nálatok voltam, akkor egy nagyszerű csillagvizsgálót láttam, sajnos akkor is borult volt az ég, és nem tudtunk egyetlen egy csillagot se, meg még a napot se megnézni. De hogyan sikerült ezt fölépíteni, kialakítani?
Megint csak én vissza kell egy picit mennem a múltba. Tehát amikor én eljöttem Budapestről, akkor nagyon nagy dolog volt az, mikor a Kulin György azt mondta nekem, hogy fehér folt Magyarországon, Dél-Alföld, és csináljak valamit. Megcsinálhattam volna azt, hogy csinálok egy 10 vagy 15 cm-es távcsövet, vagy hozzájutattam volna könnyedén az uránia csillagvizsgálóba egy ilyen távcsőhöz, és azt beteszem, és akkor na van itt is egy kis távcső, ezzel tudok bemutatásokat tartani. Na most ez nem így sikerült, ahogy én elgondoltam magamba. Tudnélik, én megismertem a Konkolytege Miklósnak azt a távcsövét, mert azzal dolgoztam, ami az uránia csillagvizsgálóba van. Azt a háború után visszaadták Magyarországnak, hiszen ez Ógyalán volt, Ógyala a szlovák terület most, és Kulin György megkapta ezt, tehát az uránia csillagvizsgáló Budapest János utca 3B, a Gellért egy oldalába épült fel, és akkor, hát mikor a Gyurka bácsitól, így nevezem most a Gyurka bácsit, mert ő engem megkért arra, hogy sose nevezzem professzor úrnak, hanem mondjam azt, hogy Pistám, én neked Gyurka bácsi vagy, vedd tudomásul, és ne magász többet, soha. Ez a megtiszteltetés is minden, szóval elfogta az embert, elágyult egy kicsit, és akkor, mikor hazajöttem Halasra vissza, mikor ezt megbeszéltük, és nem tudtam, mit csináljak. Közben meg volt egy változás később aztán, hogy a Magyar Csillagászati Baráti Kör megszűnt Budapesten, mert Kulin György volt ennek a vezetője. 19 megye ugye Magyarországon, szét megye székhelyekre osztották szét, azzal, hogy még több ember hozzájusson. Na most ez annyira nem sikerült, mert végül is még egy helyen volt, akkor is több mint 12 ezer tagja volt a Kulin György idejébe. Na most engem ez is bántott, mert a megyei titszervezetnek tagja voltam, elnökségi tagja voltam. Tudtam, hogy olyan dolgot bíztak rám, hogy ezt akkor még fölfogni se tudtam, hogy mit csinálok. És akkor jutott az eszembe, hogy megcsinálom a 100. évfordulóra, már ez későbbiek folyamán volt, megcsinálom a 100. évfordulóra a Konkolytege féle csillagvizsgálót az évfordulóra, de azt kikötöttem, hogy nem olyan szinten, amilyen az uránia csillagvizsgálót mostani technikai szintjén.
Modern.
Na most ez így lett, és legelsőbb a Kulin Györggyel csiszoltam meg egy 30 centis tükröt, akkor az országban a legnagyobb távcsövek közé tartozott, ilyen bemutató távcsövek közé tartozott, mert úgy gondoltam, ha csinálok valamit, azt nem egy évre, nem öt évre, én azt gondoltam, hogy Halason le fogok telepedni véglegesen, és akkor legyen értelme, amit csinálok, és ezért csináltam már mindjárt a legnagyobbat.
Kedves hallgatóim, egy néhány percig ismét zenét fogunk majd hallgatni, és utána megpróbálunk kicsit belemerülni a csillagok világába. Újra csak azt mondom, amit a műsor elején, hogy nagyon nehéz lesz így néhány percen keresztül összefoglalni a Végtelen Világegyetemnek a titkait, mélységeit, de azért megpróbáljuk. Várom vissza a kedves hallgatókat.
Egymásra hangolva. Riportok, beszélgetések a Halas Rádióban.
Nagyon sok szeretettel köszöntjük ismét a kedves hallgatókat. Balogh Istvánékkal beszélgetünk, az idősebbel és az ifjabbal. Sok mindent megosztottatok már a hallgatókkal a magatok hivatásáról. Látszik rajtatok a töretlen érdeklődés arra vonatkozóan, hogy megismerni ezeket a számunkra átlagos embereknek nagy titkokat jelentő dolgokat, de úgy gondolom, hogy számotokra is sok rejtett terület van még ebben a nagy világmindenségben. Mi az, ami legjobban érdekel téged, István, a csillagok világából?
Amit talán foglalkoztat, az, hogy a csillagok, ugye hozzánk a legközelebb csillag a nap.
Az a nap.
Azt kell megismerni, és azon igyekszek, minél gyorsabban megcsináljam azt a napteleszkópot, amivel tudok szolgálni itt az ifjúságnak, a lakosságnak, tehát úgy lássák a napot, ahogy én látom. Tehát napfoltokat, napkitöréseket, fáklyákat, protuberanciákat, flereket, tehát mindezeket a közönség, a nagy közönség nem látja. Ehhez egy nagyon különleges távcső kell, és ezt a távcsövet már állandóan javírgatjuk a fiammal, alakírgatjuk át szép lassan. Tehát mikor a digitális technika bejött, akkor kezdődött meg az egész dolog, hogy az egész rendszerünket, ami így működik, átalakítottuk digitális technikára. Ebben a fiam volt nagy segítségre. Hát na most ezen túl ugye nekünk fejleszteni kellett olyan számítástechnikát, amivel a távcsöveket digitális technikával tudjuk működtetni. Úgy néz ki, hogy sikerült, már most képesek vagyunk. Megcsináltam még a múlt évben egy prototípus napteleszkópot, egy kisebbet, egy 15 centist. Hát épp most kaptuk meg egy héttel azelőtt olyan objektíveket, okulárokat, amik talán Magyarországon sincsenek, 100 fokos látómezővel, és ezzel óriási nagyításokat tudok a napon csinálni, és H-alfa vonalba, hát ez nagyon nem mondott most semmit, ugye a hallgatóságnak, de ha eljönnek megnézni, akkor meglátják, hogy teljes egészében a napot másként látják, mint csillagot, hogy nem olyan egyszerű és nyugodt a égi test, amiről azt mondjuk, hogy milyen nyugodt, hanem igenis nagyon nagy kémiai folyamatok, fizikai folyamatok játszódnak le a felszínén, amit nem láthatnak. Ezt szeretném áthozni, hogy Halasnak legyen meg az a lehetősége, hogy Kiskunhalason ezt láthassa minden átlag ember. Igen. Mert most hogy láthatják? Elmennek egy napkutató állomásra, de hova? Hány kilométerre?
Igen, na, hát az interneten megpróbáljuk az interneten kielégíteni ezt a fajta kíváncsiságunkat. István, lehet, hogy bután teszem föl a kérdést, de bocsáss meg ezt nekem. Ezekkel a távcsövekkel, amelyeket ti alkottatok édesapáddal, ezekkel milyen messzire lehet ellátni a világegyetembe?
Két fajta megfigyelési módszert kell megkülönböztetnünk. Az egyik a vizuális megfigyelés, amikor gyakorlatilag a saját szemünkkel nézünk a távcsőben. Na most itt ezt meg kell jegyeznünk, hogy a vizuális megfigyelésnek ugye vannak korlátai. Mi magunk vagyunk ezek a korlátunk, ugyanis a szemünk pillanatnyi fényinger dolgoz fel, tehát nem olyan, mint a fotólemez, hogy hosszú ideig exponálhassunk. Így azok az objektumok, amik nagyon-nagyon messze vannak, azokat nehezen látjuk, nagyon halványan látjuk, hiszen pont azért van a távcső, hogy összegyűjtse a fényt a mi számunkra. Na most, hogyha nagyon messze van, akkor nem kielégítően látjuk a távcsőben sem vizuális megfigyelés esetén. A másik fajta megfigyelési módszer a fotografikus megfigyelési módszer. A fotólemezen tudjuk hosszú ideig gyűjteni a fényt. Ugye ma már persze természetesen digitális technikát használunk, de most ebben az esetben olyan objektumokat is láthatunk, amiket egyébként csak simán szemmel nézve a távcsőbe nem veszünk észre a halványságuk véget.
Tehát ha jól értem, akkor egy hosszú
expozíciós időt használunk, így van.
És akkor a fotó lemezen, vagy hát a digitális területen megjelenik az a kép,
így van.
Egyébként nem
így
látni.
Van. Egyébként ezt nem látnánk. Hmm. Most ez a másik fajta megfigyelési módszer. Úgy lettek kialakítva ezek a távcsövek, tulajdonképpen minden távcső használható fényképezőgépként gyakorlatilag, de ezek a kiskonlason lévő műszerek úgy lettek kialakítva, hogy akár CCD kamerákat, akár fényképezőgépeket könnyedén csatlakoztathatunk adapterek segítségével hozzá. Így lehetőség van arra, hogy akár a saját, akár hozott géppel is fényképfelvételt lehessen készíteni egy adott objektumról. A távolság, hogy milyen messzire látunk el, nyilván függ az aktuális időjárási körülményektől, a légkörünk mienségétől, hiszen egy légkörtakarón vagyunk kénytelenek keresztül nézni ezekkel az optikai műszerekkel, amik ugye a látható fénytartományába dolgoznak, és hát ugye mindenkori légkörünk miensége, ez gátat szab annak, hogy milyen messzire látunk el.
Itt van pár százezer kilométerre tőlünk ez a folyton növekvő, folyton elfogyó hold. Ezekkel a távcsövekkel szoktátok ezt is megfigyelni?
Természetesen, hiszen azt szoktam mondani, hogy a hold és a belső bolygók egészen az óriás bolygókig, ugye Jupiter-Szaturnuszig, hálás égitestek bemutatás szempontjából. Lévén az, hogy közel vannak, és nagyon-nagyon jól lehet megfigyelni a távcsövekkel. Nagyon szépen fölbontja ezeknek az égitesteknek a képét a távcső. A hold pedig ebből a szempontból természetesen különleges, hiszen itt van nagyon közel.
Kedves hallgatóim, ismét egy néhány percig zenét hallgatunk, és utána folytatjuk majd ezt a beszélgetést.
Egymásra hangolva. Riportok, beszélgetések a Halas Rádióban.
Köszöntöm szeretettel a kedves hallgatókat beszélgető partnereim nevében is. Idősebb és ifjabb Balog István urakkal beszélgetünk, és hát már is végéhez közeledünk ennek a műsornak sajnos. István, tőled kérdezem a kedves hallgatók kedvét az idősebb Istvántól. Említetted, hogy erős presszió volt a családban arra vonatkozóan, hogy pap legyél. Na most én az lettem, ez az egyik hivatásom, és karácsonyhoz közeledve mindig elolvasom egy spanyol származású, a nevét már nem tudom megmondani, hogy hívják, csillagásznak a könyvét, aminek az a címe, hogy a betlehemi csillag. Hát én nekem nagyon sok kérdést vett föl ez a betlehemi csillag, és mindig bennem volt az, hogy egyszer egy élő, igazi, valóságos csillagásztól megkérdezem, hogy hogy nézhetett ez ki annak idején? Létezik ez még valahol messze tőlünk?
Ezek az égitestek, úgy mondtam, égitestek valóban léteznek most is, és nagyon sokan látjuk most is. Tehát egy évben több alkalommal látjuk ezeket az égitesteket, tehát hogy miről van szó, biztos arra vagy kíváncsi, hogy miről van szó a betlehemi csillagról.
Igen, igen.
Nagyon sok előadást tartottam. Arról van szó, a betlehemi csillag, az tulajdonképpen sokáig nem tudták, hogy mi is. Na most a csillagászat kaptam akkor, hogy kronológiailag visszamenve tudjuk, hogy meg milyen égitest volt, elképzelések volt, hogy szupernova robbanás, elképzelés volt azt, hogy ez egy üstökös volt, hiszen üstökös is ábrázolnak.
Igen, a héli üstökös.
A betlehemi jászol fölött, igen, üstököst is. Ennek is egy érdekes kis története van. A betlehemi csillagot tulajdonképpen egy olasz festőnek köszönhető, aki Giottónak, aki tulajdonképpen lefestette, mert egy nagyon gazdag kereskedő egy kápolnát akar építeni valószínűleg a feleségének, és a kápolnába a Jézus imádása című freskót akarta megcsináltatni vele. Akkor még nem volt olyan híres festő, és elfogadta, és hogy mi legyen, 1300-ban a hélüstököst lehetett látni olasz égbolton, hát tulajdonképpen akkor Magyarországon is lehetett látni. Na most legjobb indulattal a betlehemi jászol fölé festett. vette. Azóta, tehát 1303-ban adták át ezt a kápolnát. Azóta van meg ez a freskó, és azóta betlehemi csillag egy üstökös. Ez tulajdonképpen a héli üstökös. De valójában nem ez volt, hanem a Jupiter-Saturnus bolygónak az együttállása, ez a hurokmozgásból adódik, majd ezt később elmagyarázzuk valamikor, hogy mi ez, és ezek annyira szinte majdnem fették egymást. Tehát tulajdonképpen a betlehemi csillag története ennyi, és az időszámításunk előtt 5 vagy 7-be volt, mert a együttállás az 5 és 7-be volt. Ilyen még nagyon ritkán van, több száz év alatt van úgy, hogy a bolygó 2 évenként is fedi egymást. Ilyen nagyon ritka eset van. És ez tulajdonképpen a betlehemi csillag, a Jupiter-Saturnus.
Milyen jó, hogy megkérdeztem tőled. Ezzel fejezzük majd be ezt a mostani beszélgetést. Én nagyon szépen köszönöm mind a kettőtöknek, hogy megtiszteltetek bennünket, meg hát a kedves hallgatókat is azzal, hogy magatokról, a hivatásotokról beszéltetek. Én azt kívánom mind a kettőtöknek, hogy nagyon-nagyon sok örömteli éjszakát és nappart éljetek még meg ott a csillagvizsgálóban, amit gyakorlatilag a saját kezetekkel hoztatok létre. Kívánom azt is, hogy nekünk halasiaknak, meg halas környékieknek pedig legyen alkalmunk, belekukkantsunk olykor ezekbe az okulárokba, és egy picit ezen keresztül ebbe a fölfoghatatlan nagyságú és csodaszép világegyetembe. Kedves hallgatóktól pedig azzal búcsúzunk, hogy hallgassák továbbra is a Halas Rádiót, mert mindig ilyen izgalmas, értékes adásokban és műsorokban lehet részük. Köszönöm a figyelmüket, Isten áldja meg mindegyik őket.